Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Választás óta gyorsulni látszik az idő, és vele együtt, mintha gyorsulna az igazságszolgáltatás is. Dunaújvárosban letartóztatták az első olyan embert, akit választási csalással gyanúsítanak. A Nemzeti Vagyonkezelő egyik korábbi főigazgatója egy 12 évvel ezelőtti ügy miatt kapott nyomkövetőt. Az állami számvevőszéknek a kormánytól független sajtó után évekkel feltűnik a Metu Egyetem ügye. A jegybank egy gyors belső vizsgálat után feljelentést tesz az Erste megzsarolásának ügyében. Balázs Gyula sírva ajánlja föl a cégeit az államnak, mert szerinte az ott jobb helyen van. És a végén a Medián, a sokat gúnyolt Medián kiméri, hogy kétharmadunk úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak jó lenne a helye a bíróság előtt. Mi fog ebből a folyamatból ön szerint kisülni?
Hát az nagyon nagy mértékben attól függ, hogy egyébként a frissen ám óriási tömegtámogatással kormányra kerülő politikai erők mit akarnak kihozni a dologból. Ugye az én emlékeim szerint a 2002-es választási kampány volt az első, amikor úgynevezett elszámoltatást ígért valamelyik kampányoló párt. Akkor ez a Magyar Szocialista Párt volt, és létre is hoztak egy elszámoltatási kormánybiztosi pozíciót, igen, Keller Lászlóval, és azóta azt mondhatjuk, hogy a magyar politikai folklór része már az, hogy az éppen hatalomra kerülni akaró politikai párt egyben büntető jogi elszámoltatással is fenyegetőzik, vagy ezt is ígéri, és eddig még túl sok mindenre nem jutottak, hiszen valójában mostani eseteket nem tudom, azt meg főleg nem tudom, milyen esetek derülnek még ki, de a legtöbb esetben a korábbi kampányoknál a helyzet az volt, hogy politikai döntéseket minősítettek büntetőjogi kategóriával, ami nyilvánvalóan nem állja meg a helyét. Ugye itt nagyon fontos az, hogyha egy politikus rossz döntést hoz, de egyébként a szabályok betartásával, jogszabályok betartásával, akkor ez jogilag nem számon kérhető, hiszen ez politikailag rossz döntés. Ezért
elbukja a választást.
Igen, politikailag viseli a felelősséget. De jogilag nem szükségszerűen bűncselekmény. Itt mondom, nem ismerem ezeket az ügyeket részleteiben, ezért a nagy kérdés az lesz, hogy a mostani ügyek között, illetve az újonnan, ha kerülnek elő újabb ügyek, akkor az újonnan előkerülő ügyek között lesznek-e olyanok, amelyek jogilag is kitöltik a bűncselekmények definícióját.
Hova kerülhet vajon az az ügy, amiről Révész Máriusz beszélt, amiről szerinte ön is tudott, hogy a Balázsi Gyuláék cége hatszorosan áraz túl.
Hát igen.
Politikai vagy jogi? Mert az embernek föl kell, hogy merüljön a kérdés, hogy ha hatszoros, akkor hova tűnik az ötszörös pénz?
Nem tudom. Tehát a Máriusz, nem egészen értem, hogy ezt miért mondta, milyen motivációból mondta Gulyás Gergőre és rám. Valóban volt olyan baráti beszélgetésen. Ez egyébként, amire ő gondolhat esetleg, az egy hétindító értekezlet lehetett most már nem olyan régen, amikor ő utalást tett arra, hogy ők egyébként mennyit küzdenek a rendezvény szervezésnél azzal, hogy a lunch drágán dolgozik. És akkor ezt meghallgattuk, és mentünk a következő ügyre. Nem tudom, mit akar ebből ő politikailag kihozni. Lehet, hogy azt akarja mondani, hogy ő magányos ellenállóként a rendszer ellen küzdött 16 éven keresztül. Ez nem igaz, ha ezt akarta volna kihozni. Az pedig, hogy egy baráti beszélgetés, vagy egy ilyen panaszkodást ő későbbiekben úgy mutat be, mint ami egy kardinális kérdés lett volna, az nem felel meg a valóságnak. Ugye a lunchnak, amennyire én tudom, de az igazság, hogy ennek sem néztem én utána, hiszen valamikor akkor született a keret közbeszerzése, amikor én nem is voltam itt ráadásul, tehát én 2022-ben, amikor egészen pontosan 2020-21-ben, amikor az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat előkészítését végeztük, akkor mi kifejezetten azért fogadtattunk el az országgyűléssel egy az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatról szóló törvényt, mert bizonyos esetekben túl merevnek tartottuk a közigazgatási eljárásokat, és ezért nagyobb rugalmasságot kértünk, hogy határidőre elkészüljünk. Voltak ilyenek, a törvényben ez megtalálható. Ha jól emlékszem, magára a kommunikációs keret közbeszerzésekre ez nem vonatkozott, tehát ezek szerint mi is a lancsal foglalkozunk. Az igazság, hogy én őszintén nem néztem meg, hogy az kiírt, elbírált közbeszerzési eljárás mennyire jogos, nem mit csináltuk. Ebből adódóan én úgy gondoltam, hogy nekem alkalmazni kell, illetve minisztériumként is a minisztérium alkalmazta, amikor erre szükség volt. Senki nem kérdőjelezte meg ennek a jogszerűségét. Sőt, mondom, komolyan az összegszerűségét sem.
Kormánytagoknak kell olvasni újságot?
Nem és kell,
amikor látják, hogy évek óta ír a sajtó a Magyar Nemzeti Bank belüli ügyekről.
Igen.
Ilyenkor egy kormánytag azt mondja, hogy hát ez mégiscsak az állampolgárok pénze, oda kéne figyelni, vagy azt mondja, igen, hogy nem az én tárcám, hála az égnek, figyeljen oda az, akihez ez tartozik. Nem.
Az előzővel ellentétben ez sokszor volt téma. Egymás közt beszélgettünk róla, és őszintén megmondom, hogy én nem értem, hogy az ügyészség miért nem tett egy éven keresztül, körülbelül egy éven keresztül az égvilágon semmit, és mi volt az az impulzus, aminek hatására megtátosodott a választások után követő napokban. Egy kicsit nekem hasonló ahhoz, mint amikor a Greenpeace az egész választási kampányban csöndben volt, vagy adott esetben a Gödi akkumulátorgyár kapcsán éppen azt hangsúlyozta, hogy mennyire veszélyesnek tartja az akkumulátorgyárat, majd a választások után kijött egy olyan jelentés, amiből kiderült, hogy valójában toxikus dolog nem történt ott a Gödnél. Egy kicsit nekem az ügyészségnél is ezt látom, egy évig nem csináltak az égvilágon semmit, azt nem tudom egyébként, mivel a részleteit itt se ismerem, és nem én vagyok az igazságügyi miniszter, hogy volt-e arra bármilyen fajta ösztönzés, hogy tegyen valamit, de az ügyészség Magyarországon független, ebből adódóan az ügyészség tehetett is volna már akkor is, és számomra érdekes, hogy a választások után viszont ha apránként is, de elkezdett az üggyel foglalkozni.
Mit gondolom, mi lesz annak a folyamatnak a vége, hogyha a rendőrség is elkezd majd bevinni embereket, és ott nem Tóth Váradi kolléga kérdezi majd a kontrollban Balázsi Gyulát megengedően, mert hiszen a vendége bármikor fölállhat, és azt mondhatja, hogy ez a beszélgetés nem lehet nyilvános, hanem egy ügyész, egy nyomozati terv alapján, ahonnan nem lehet fölállni. Hány perc alatt fogja azt mondani, hogy ezt nem én találtam ki? Hát,
nézzük meg Sára Botond főispán esetét, akit, ha jól értem, a hivatalos gyanúsítást, akkor egy 70 ezer forint értékű muzeális bor miatt a munkahelyéről, munkaidőben a kollégáinak a szeme láttára vezettek el. És azért 70 ezer forint valóban egy bornál nagyon értékesnek minősül, de ha a hétköznapi életben nézzük a 70 ezer forintot, akkor az talán nem igényel annyira radikális lépéseket, hogy egy főispánt elvigyenek. Tehát meglátjuk, a politikában Magyarországon talán annyira nem, de más országok esetében a politikában a bűnüldözés bekapcsolása időről időre előfordul. Hadd utaljak csak Strauss-Kahn esetére, ugye, aki annak idején, ha jól emlékszem, Nicolas Sarkozynek volt egy esélyes ellenfele, vagy emlegették esélyes ellenfélként a francia elnökválasztás előtt, míg nem letartóztatták egy New York-párizsi repülőjáraton, és gyakorlatilag kivonták a forgalomból másfél évre. Horvátországban Ivo Sanader esetére, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, de volt már cseh miniszterelnök is börtönben, román miniszterelnök is börtönben. Tehát az látszik, hogy sok esetben itt elmosódik a politikai küzdelem és a büntetőjogi eszköztár használata közötti határvonal. De
hogy érzi a mi közhangulatunk? Az inkább a politikusok büntetőjogi felelősségre vonása irányába fogja elnyomni. Még a bíróságokat is, amelyek mindentől függetlenek, kivéve a közhangulattól.
Hát ugye ez a felmérés, amit ön is idézett, ez azt mutatja, hogy igen, van most egy ilyen hangulat, de nagyon könnyű felkorbácsolni az emberekben ezt az érzést. Ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ennek ténybeli alapja is van. Tehát ha megnézik ezeket az ügyeket, amelyek közül a sajtót megjárta az elmúlt akár egy évben is, vagy az utóbbi hetekben, nem vagyok benne biztos, hogy azon túl, hogy arra alkalmasak, hogy érzelmeket felkorbácsoljanak, jogilag is valóban visszaélésekről lenne szó.
Fideszes politikusok folyamatosan a választás óta arról beszélnek, hogy ők meg fogják védelmezni a nemzeti oldalt. De kitől? Ezt érti?
A fideszes politikusok egy jelentős része nemzeti oldalon azt az oldalt érti, amelyet mások polgári oldalnak, keresztény-konzervatív oldalnak neveznek, szinonimaként használják ezeket. Fogalmazunk úgy, hogy azokat a politikusokat, vagy azokat a politikai erőket, amelyek a nemzeti fogalomtárat, vagy a nemzeti szókészletet mindennél szívesebben használják.
De ez nem alkalmas az indulatok további korbácsolására. Ott áll 3,3 millió ember, és azt hallja, hogy őket a kisebbség nem tartja a nemzet részének.
Nem, én magam ugye nem szoktam használni a nemzeti oldal kifejezést, tehát itt, hogyha kicsit ilyen a kívülről szerződtetett ügyvéd vagyok, és így mondom, de ez a jobb oldalon egy megszokott dolog volt az elmúlt, megkockáztatom, hogy 1990 óta mindig is voltak olyan pártok, és tudom, hogy a bal oldalról ilyenkor mindig érkezik egy olyan vád, hogy ez kirekesztő, mert hogyha valaki azt mondja magáról, hogy én nemzeti vagyok, azzal azt is mondom, hogy te viszont nem vagy nemzeti, de én ezt nem érzem ennyire élesnek. Én magam sem használom, és nem is különösebben kedvelem a nemzeti szót, főleg azért, mert politikailag én nem tudom pontosan az értelmét meghatározni. Ha azt mondom, hogy én polgári vagyok, kereszténydemokrata vagyok, szociáldemokrata vagyok, radikális jobboldali vagyok, azt jobban meg tudom fogni, és értelmezni tudom, mint az, hogy nemzeti, de fogalmazunk úgy, hogy nemzeti oldal kifejezést azok használják, akik számára a nemzeti karakter, a nemzeti hagyományok, a nemzethez kötődés, a nacionalisták, hogyha akkor idegen szóra fordítjuk, tehát a nemzet elvűség mindennél fontosabb. Én nem ilyen ember vagyok.
Jó ötlet volt visszatérni az Európai Parlamentből most, hogy visszatekint. Később persze mindenki okosabb szokott lenni.
Én? Igen. A bizottságból.
Bizottságból.
Hát ez nem ötletkérdése volt. Lejárt a mandátumom. Nem lejárt a mandátumom.
Beszállni a magyar belpolitikában. Az a pálya csúcsának is lehetett volna mondani.
De nem tartottam annak, akkor sem. Az Európai Bizottságban dolgozni egy nagyon megtisztelő, nagyon fontos, sőt számomra különösen értékes dolog volt, hiszen én magam foglalkozom is az európai integrációval, tehát az szerintem egy kutató számára a legérdekesebb az, hogyha a vizsgálati tárgyában dolgozhat is, tehát látja, hogy milyen olyan erők hatnak, amivel egyébként az ember a szakirodalomban nem találkozik. Ugyanakkor a politikai értelemben véve a karrier nem a karrier csúcspontja szerintem. A biztosnak lenni nem olyan értelemben politikai munka, mint miniszternek lenni. Egy kicsit a brüsszeli politikai életből, bár azóta már sokat fűszeresedett, de a savaborsa a politikának hiányzik. Az én időmben 2014 és 19 között is ez igaz volt. Gyakorlatilag nincs ellenzék, gyakorlatilag a sajtó is csak egészen néha figyel oda arra, hogy mit csinálnak a biztosok. Ennek vannak van jó oldala is, meg van rossz oldala is. Ilyen értelemben tehát ez inkább egy ilyen szakértői politikusi karrier, de hogy rátérjek a kérdésre, meg arra, ugye én amikor visszajöttem, akkor a szülővárosom Veszprém készült arra, hogy Európa kulturális fővárosa legyen, és ők kerestek meg engem azzal, hogy én legyek a kormányzati összekötő kormánybiztosként. Ez egy meglehetősen megszokott formula ezekben az esetekben. Így jöttem vissza, és amikor 2022-ben jött a felkérés, hogy induljak el a tapolcai választókerületben, akkor az egy kicsit ilyen betyárbecsület felkérés volt, tehát azt mondta a párt elnöke, hogy a felmérések azt mutatják, hogy ha én nem indulok el, akkor elveszíthetjük azt a mandátumot.
Ez akkor volt, amikor Sibicska Lajos is belengedte, hogy indulni fog, mert kezdek elveszni.
Nem, szerintem az korábban volt. 2022-ben Rieg Lajos és Fenyvesi Zoltán volt a fideszes jelölt, ez szerintem 18-ban volt, amikor Sibicska Lajos is kacérkodott a gondolattal. Ez 22-ben Fenyvesi Zoltán volt a fideszes jelölt, de a felmérések azt mutatták, hogy ő nem tudná megnyerni a választókerületet, hanem vele szemben Rieg Lajos, aki akkor jobbikos jelölt, aztán az Egyesült Ellenzék jelöltje lett, amikor mi versenyeztünk egymással, ő neki állt az ászló, és ezért szóltak nekem, hogy esetleg próbáljam meg én, ha érzek magamban energiát. Én megcsináltam, azt nem bánom az országgyűlési képviselőség 4 évét, mert egy fantasztikus választókerület, fantasztikus adottságú választókerület, bizonyára ismeri, hiszen szokott gondolom ott túrázni, kirándulni.
Remek bringautok vannak arra.
Igen, gyönyörű, nagyon kedves emberek vannak ott, nagyon nehéz választókerület politikailag, mert nem lehet összefüggő egységként kezelni, annyira eltérő tájegységek vannak, az ajkai, ipari, bakonyi rész, a Balatonfelvidéki, vagy a Sümeg környéki területek annyira mások karakterében is, hogy nagyon nehéz képviselőként is egységként kezelni, de ebből adódóan nagyon izgalmas is volt. És a miniszterit sem bánom, mert az, hogy visszahoztuk a területi szemléletet a magyar politikába, ennek én nagyon örülök. 2014-ben gyakorlatilag teljes egészében kiveszett a területi szemlélet a magyar politikából, a megszűntek a regionális operatív programok az Európai Uniós forrásoknál is, egy maradt a területi és településfejlesztési operatív program, de ez is országos volt, regionális különbségekre való tekintet nélkül, és én úgy gondolom, hogy miközben szóltak akkor érvek emellett a területi koncentráció mellett, de ezek az érvek 2022-re már felélték a saját energiájukat, éppen ezért nagyon fontos volt, hogy 22-ben újra megjelenjen a területi elv, és én abban bízom, hogy most már ez a magyar politikában marad is.
Mindig mondják, idézik önt, hogy 65,3%-ban ért egyet a Fidesz.
Ez most egész jó arány ez már, nem?
Ez egész jó arány. De mi az a maradék, ami a 65,3%-on fölül, hát amire azt mondja, hogy nem?
Erről írtam, beszéltem többször is. Én úgy gondolom, hogy ami a Fidesz nagyját tette, és ami részben ma a Fidesz választási katasztrófáját okozta, az ugyanaz a tényező, ez a polgári Magyarország, fogalmazunk így, bármilyen ködös is ennek a kontúrja, a középosztály politikai képviselete, azoknak az embereknek a politikai képviselete, akik ambiciózusak, akik adott esetben vagy szerencsés, vagy kevésbé szerencsés családi környezetből érkeznek, de tovább akarnak lépni, az utánuk következő nemzedékek számára többet akarnak adni, mint amennyit ők kaptak, akik arra törekszenek, hogy önellátók legyenek, magabírók legyenek, és akik ebből adódóan büszkék a függetlenségükre és a független gondolkodásukra is. Ez volt 1993-94 körül a Fidesznek szerintem a nagy újítása, vagy számomra a nagy újítása, és ez volt az, ami a baráti szimpátián túlmenően számomra egy sorsszerűvé is tette a Fidesz tagságot és a Fidesz-el való sorsközösséget, és azt gondolom, azt látom, így a április 12-e fényében, hogy ez az, amit elhagytunk az utóbbi 10 évben, vagy nem kapott kellő hangsúlyt. Többször szóltam ez ügyben, írásokkal tudom bizonyítani, Magyarországon mindig fontos bizonyítani az embernek az állításait. Mindig felhívtam a figyelmet arra, hogy a kommunikációban én mérsékeltebb hangot szeretnék, az Európai Unióval egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt, és általában fogalmazunk úgy, hogy a szakpolitikákban is egy piacosabb megközelítését a szakpolitikáknak, és egy decentralizáltabb megközelítését. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz nem ezeket a megoldásokat választotta, az, hogy én, illetve velem hasonló gondolkodású emberek gyakorlatilag marginalizálódtak a Fidesz belső közvéleményében, részben ez okozta azt is, hogy ma a középosztály egy jelentős része úgy érzi, hogy miközben anyagilag példátlanul megerősödött az elmúlt 16 évben, de különösen ennek az első 10-12 évében, mégis azt érzi, hogy a Fidesz nem az ő politikai képviseletét látja el, mert nem ismer rá a Fidesz ideájaiban a saját ideájaira.
Egy pártnak képviselnie kéne a maga bíró középosztály, az ambiciózus középosztály, az ügyeiért felelősséget váló középosztály érdekeit, vagy a középosztály elvárja, hogy egy politikai párt a hóna alá nyúljon. Egy képviselő nem feltétlenül tartozik a középosztályba.
Igen. Én úgy gondolom, hogy 1993-94-ben elvárta, hogy valaki nyúljon a hóna alá. Én arra emlékszem, gyakorlatilag 93-94 körül részben a gazdasági politikai átmenet következtében egy nagyon erősen polarizálódott társadalom volt. Voltak, akik hirtelen meg, ahogy ez szokott lenni. És a közép nagyon vékonyka volt. Tehát ott alá kellett nyúlni. És én ebből a szempontból, nem bántva a többi pártot és a többi kormányt, én úgy gondolom, hogy 1998 és 2002 között, illetve 2010-től is a Fidesz kormányok javára lehet azt írni, hogy céljaiban, intézkedéseiben a középosztály megizmosodását akarta elősegíteni. Ha tévedett is, tévedett, de akkor is azt akarta megvalósítani. És valahol ott csúszott el, én szerintem a dolog, hogy valamikor a 2015-2019 közötti időszakban lépésről lépésre a középosztály anyagi izmosítása egyre inkább dominánssá vált, és úgy gondoltuk, hogy ez tulajdonképpen átveheti a helyét a középosztály értékeinek a képviseletét is. Tehát egyre kevesebb szó esett azokról, ha megnézi az 1998-as Fidesz választási kampányt, akkor ott polgári Magyarországról van szó, alternatíváról van szó, gazdasági kibontakozásról, és a többi, kulturális sokszínűségről. Ha megnézi a 2022, jó, 2022 a háború miatt lehetőbb, de a 2018-as kampányt, ott már alig-alig kerülnek elő ezek a karakteres polgári vagy középosztályi értékek, és ezzel szemben valami furcsa kombinációja a technokráciának és az ideokráciának, az ideológiának. Egyrészt globális nagy világpolitikai konfliktusokban állítottuk választás elé a saját választópolgárainkat, hogy döntsék el, hogy most akkor kiállnak-e mellettünk, vagy nem. Másrészt pedig elképesztően technokrata a kormányzati politikai működést is produkáltunk. És ez az, amikor egész egyszerűen a középosztály, bár köszöni szépen a juttatásokat, hiszen valóban az elmúlt időszakban azért megerősödött ez a középosztály Magyarországon, de nem ebből kér, hanem abból kér, hogy egy olyan politikai erő jelenjen meg, amely ismét az ő vágyait, az ő közvéleménykutatásuk erről teljesen világosan árulkodnak a nyugatorientációját, a szabadság, személyes függetlenség, autonómia, személyes autonómia, a jogállamiság, tehát az eljárások kiszámíthatósága és átláthatósága, és mind azokban hisznek, amelyet a nyugati társadalom fejlődés, vagy a nyugat-európai társadalom sajátja, vagy sajátjának gondolunk. Ebből a szempontból ez teljesen mindegy.
KDNP-nek mi lehet a politikai sorsa? KDNP-nek a tagja. Mit gondol? Fölmerül-e például most egy nulla pont van az önálló választási indulás gondolata?
Nagyon sok beszélgetés van ezzel kapcsolatban is. Ugye fontos szerintem a szempontként ide beemelni, hogy a legközelebbi választás, amikor akár a Fidesz, akár a KDNP megmérettetik, az 2029-ben, tehát 3 év múlva lesz, és egy önkormányzati, illetve egy európai parlamenti választás lesz, ha megtartják azt, hogy egy napon lesz a kettő. Ezt azért tartom fontosnak, mert önmagában a KDNP külön indulása adott esetben mindig az országgyűlési választások kapcsán merül fel. Ma is vannak olyan önkormányzatok, ahol a KDNP és a Fidesz külön van. Külön frakciót alkot, sőt, talán még most is van olyan is, ahol, de 2019-ben biztosan volt, ahol KDNP is külön indult, nem Fidesz támogatással. Tehát ilyen értelemben a KDNP-nek van helyi lába is, vannak gyökerei a helyi politikában. A nagy kérdés valóban az, hogy országosan induljon el, a Fidesz és a KDNP hogyan induljon el, vagy a Fidesz és a KDNP mellett, helyett, fölött, alatt egy uniópárt jöjjön létre, vagy valami új integrációs forma. Ezek még nincsenek eldöntve. Itt az első jelentős állomás szerintem a június 13-i Fidesz kongresszus lesz. Azt érdemes figyelemmel kísérni, hogy ott nyilván a tisztújítás is, de én a tisztújításban kevésbé ott is lehet, ott inkább szimbolikus jelentőségű fejleményeket várnék. Magának a kongresszusnak a hangulata, a hangvétele, tartalmisága milyen, ad reményt arra, hogy a Fidesz szembe tud nézni azokkal a hibákkal, amiket elkövetett. Ki tudja emelni azokat az örökségi elemeket, amikre lehet építeni a jövőben, és van-e még energiája elindulni egy újraépítkezés folyamatában, vagy pedig enerválódott a szervezet, és valami más szervezeti keretet kell találni. Szerintem a kongresszusnak ez egy nagyon fontos kérdése lesz.
Képesnek tartja, miután ismeri Orbán Viktort arra, hogy levonja azt a következtetést, hogy ezt nélküle kell csinálni, vagy azt mondja, hogy eddig is jó volt, csak másokat rontottunk el, és mások a hibásak a mi vereségünkben. Nagyon markáns politikus, és hát a Fidesznek az egyetlen első, második, harmadik, meg negyedik számú embere is.
Igen, a naprendszer középpontja, ahogy a Magyar Péter fogalmazott annak idején.
Így van.
És ez így van, szerintem a magyar politikában a naprendszer középpontja. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor a legokosabb magyar politikus, ezzel nem a többieket akarom, utána csak egy kiemelkedő, és mind a kettőt el tudom képzelni. Mert nyilvánvalóan ő is olyan ember, akinek vannak hatalmas erényei, és vannak hibái is, és az, hogy láttunk már olyan döntését, amit másokat messze meghaladó távolbalátással hozott meg, és utólag igazolódott, és láttunk olyan döntéseit is, amelyek hibás döntéseknek bizonyultak, és utána korrigálni kellett. Én mind a kettőre látok esélyt. Én úgy gondolom egyébként, hogy ő pontosan számot tud vetni a saját felelősségével, és azzal is, hogy amennyiben az ő személyes döntése javít valamennyit a Fidesz, vagy nevezzük ezt a politikai közösséget, akárhogy jövőbeli esélyein, akkor ezt meg fogja hozni.
A helyi kampánya most milyen volt?
Az enyém?
Igen.
Hát nyilván nem jó, mert nem nyertem meg a választást, de egyébként meg mindig azt szoktam a hallgatóimnak is mondani, hogy a politika tudomány egy olyan tudomány, amely tulajdonképpen a politika alapkérdéseire nem tudja a választ. Ez adja a mozgató erejét mindig a kutatásoknak. Az egyik ilyen alapkérdés például, hogy hogyan lehet megnyerni egy választást. Ha valaki rájönne arra, hogy hogyan lehet megnyerni egy választást, akkor valószínűleg ő meglehetősen hamar nagyon gazdag ember lenne. Mindig a választások után tudjuk meg, hogy hogyan lehetett megnyerni az előző választást, és mi az, ami oda vezetett, hogy ne nyerje meg az a választást, aki elveszítette. Éppen ezért én a mindenkori választási kampányaimban és a mostaniban is arra törekedtem, hogy minden olyat megtegyek, ami ahhoz kell, hogy ne hibáztathassak egyetlen okot, belőlem levezethető okot az esetleges választási vereségért. Az én fejemben nem tudom, a többi jelölt hogy van, az én fejemben mindig ott van a vereség lehetősége. Az ember amikor választási kampányban van, akkor egy speciális közegbe kerül, hiszen általában azok az emberek mennek oda hozzá, és azok mennek el a rendezvényeire, akik egyébként támogatják őt. És egy választókerületben a rendezvényeken ott van 100-200 ember, ami tömeghatást kelt, ami úgy néz ki, hogy mindenki engem támogat, miközben az én választókerületem esetében egy olyan 21-22 ezer szavazat kell ahhoz, hogy az ember megnyerje a választást. Tehát ez nagyon csalóka. A látszat nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember a győztes pályán van, és aztán kiderül, hogy kikapott. Ezért mindig figyelmeztettem is magam belül. Ekkora vereségre nem számítottam, meg kell, hogy mondjam. Én úgy érzem, hogy én mindent megtettem annak érdekében, hogy a választók amennyiben egy egyéni választókerületben a jelölteket és az ő munkájukat is értékelik, akkor megnyerjem. Egyébként a felmérések azt is mutatták, hogy a választópolgáraim elégedettek voltak velem, elégedettek voltak a teljesítményemmel, magas volt az ismertségem is, elismerték, hogy nagyon sokat járok a választókerületbe, ott vagyok, minden rendezvényen, sok fejlesztést vittem oda, de a Tisza jelöltjét akarják támogatni. Tehát itt érzelmi, amit nagyon nehéz megmagyarázni, volt már ilyen a magyar választások történetében, 94, ugye az egyik klasszikus példa, amikor, ha jól emlékszem, a zuglói választókerületben Pető Iván SZDSZ jelölt volt, Pécsi Ildikó a színésznő, a híres színésznő az MSZP jelöltje volt, és lehet ugyan különböző véleményünk a két emberről, meg máshogy ítélhetjük meg, de ha politikáról van szó, azt hiszem, azt megkockáztathatjuk, hogy 1994-ben Pető Iván ezerszer tapasztaltabb volt a politikában, mint Pécsi Ildikó, de Pécsi Ildikó simán megnyerte a választást.
Az a választásról a Sámlit is megválasztották volna, hogyha MSZP logóval megy ki.
2010-ben nekem a Veszprémi választókerületben Pál Béla volt az ellenfelem, egy szocialista jelölt, akkor már az országgyűlési képviselője volt a körzetnek, egy kiváló ember, most is nagyon jó viszonyban vagyunk. Egy tényleg a közösség lelke, nagyon rendes ember. Akkor ugye két fordulós volt a választás. Első fordulóban vertem meg, és nem mondanám, hogy jobb lettem volna, mint ő. És most pedig ismét egy ilyen, ami megkockáztatom, hogy megint nem a jelölt személye volt a kulcsfontosságú, hanem az országos hangulat söpört el minket, egyéni választókerületekben is, viszont ez felveti azt a kérdést, hogy van-e valós szerepe az egyéni választókerületeknek. Mondhatjuk azt, hogy igen, mert a közbelső választásokon szerepet játszott az, hogy ki milyen személyiség, ki milyen jelölt, de míg megkockáztatom, hogy 94-ben és 2010-ben előre lehetett tudni, hogy itt nagy földcsuszamlásszerű változás lesz, addig ehhez képest ez a 2026-os ennek a mértéke, ez mindennél nagyobb kétharmados győzelem volt, már majdnem háromnegyedes, ez azért meglepett mindenkit szerintem, engem egészen biztosan.
Látott menet közben olyan pontot, amikor úgy érezte, hogy ez kezd elmenni, vagy végig nézte a mediánt?
Én végig úgy éreztem, hogy nagyon szoros lesz, ha kikapok, ha nyerek, az ilyen 1-2%-on múlik.
Országos szinten is úgy látta, hogy 1-2%-on fog múlni, és akár egy szűk Fidesz többség meg lehet?
Na, nekem a választókerületben a polgármesterek, ez egy figyelmeztető jelzés volt, azt mondták, hogy az biztos, hogy én megnyerem itt a választókerületben, de hát országosan azért itt a Fidesz nem fog nyerni. Ez figyelmeztetett engem arra, hogy országosan valószínűleg rosszabbul állunk, mint a választókerületben. Ez be is jött, egy picivel jobb eredményt értem el a választókerületben, mint a párt. De tehát voltak ilyen figyelmeztető jelek, de az igazság, hogy én úgy gondoltam, hogy ha lesz is Tisza győzelem, akkor ez egy egyértelmű fölény, de nem kétharmados többség lesz.
Nagyon más egy kétharmados győzelem, mint hogyha lett volna egy feles győzelem.
Most mindenki ellenzéki szempontból?
Hát meg kormánypárti szempontból is.
Kormánypárti számít, szempontból nagyon más.
Ugyanazt fogják csinálni, mint a Fidesz, amikor első kétharmadot csinált.
Ami ritkán hangzik el egy kétharmados többség kapcsán kormánypárti szemszögből, mert ezt viszonylag ritkán tolmácsolják a kormánypárti álláspontot, az, hogy a kétharmados győzelem az egyben megfosztja, vagy leépíti az ott tornyosuló alkotmányos és intézményi korlátokat is a kormánypárt felelőssége elől, vagyis szinte az első mondat 2010-ben, amivel találkoztunk, az volt, hogy most ne keressetek kifogásokat, mert most mindent megtehettek. Ezt a mi támogatóim mondták. És ez így volt 14-ben is, 18-ban is, 22-ben is. Most 2026-ban gyanítom, hogy a tiszás politikusok találkoznak ugyanezzel a véleménnyel az ő támogatóik részéről. Tehát a kétharmados többség féktelenséget ad. Alkotmányos értelemben. Nekem van egy hallgatóm egyetemen, aki egyébként tisza szavazó, és akivel amikor beszélgettem a választási eredményről, a választások másnapján, akkor azt mondta, hogy ő egészen idáig az életében úgy nőtt fel, hogy kétharmados Fidesz győzelem volt. Ő azért szavazott a Tiszára, hogy ne legyen többet kétharmados többség. És most erre van egy Tiszás kétharmad. És ő,
mert sokan gondolták így.
Lehet. És azt mondta, hogy ő azért tartja fontosnak a választási rendszer megváltoztatását, hogy azt oldjuk meg, hogy ne az legyen már, hogy az inga állandóan a végletek között egyik pártnak van kétharmada, a másik pártnak van kétharmada, hanem legyen egy olyan választási rendszer, amely kompromisszumra kényszeríti a pártokat. És adott esetben ugye egy arányos választási rendszer önmagában vélhetően inkább a több párt rendszer felé tolja el a mérsékelt, vagy szélsőséges több párt rendszer felé tolja el a rendszert, míg ez a fajta többségi, vegyes választási rendszer, ez pedig inkább a két párt tosodás felé tolja el a pártrendszert is.
Menet közben lett volna a Fidesznek módja módosítani a választási rendszert, és valahogy visszaegyensúlyozni a kompromisszum irányába, de nem tették meg. Igen. Miért nem?
Én nem. A győztes kompenzációról van szó tulajdonképpen, hiszen az, ami így előkérdődött, nem tudom. Szerintem nem volt. Ugye én a pártnak a döntéshozó fórumaiban nem voltam benn. Kormányzati munka során ez nem került szóba. Akkor sem, amikor a választókerületek arányosításáról, illetve újra csoportosításáról volt szó. Amennyire én tudom, egyszerűen nem került szóba a dolog.
Abban elméletileg belemennének, hogyha most a Tisza egy olyan módosítást csinálna, ami ebbe az irányba alakítaná át a választási rendszert?
Én nem tudom ezt
mondani. Vagy nem kell belemenni, mert hát...
Hát igen, igen, a pálya széléről figyeli most a Fidesz frakció a fejleményeket, hiszen a Tisza egymagában képes bármit megoldani az országgyűlésben.
Ha csak annyit csinálnak, mint amit a Fidesz az első kétharmadakor csinált, új alaptörvény, és nem lépik egy minimálisan se túl baka, lex baka, meg ezt lehet hosszan sorolni, hogy a Fidesz miket csinált, akkor azt csöndesen tudomásul kell venni az elemi illendőség okán, vagy azt ugyanúgy illik támadni, mint ahogy annak idején az ellenzék támadta a Fidesz alkotmányozását.
Igen, szerintem vitatkozni kell. Szerintem vitatkozni kell. A Lex Baka azért fontos, mert ez enne, és köszönöm, hogy szóba hozta, mert azért a 15 év alatt elkopott annak a többletjelentése. Ugye Baka András úgy volt a legfelsőbb bíróság elnöke, hogy valójában nem volt meg a bírói munkakör ellátásához szükséges képesítése és múltja. Éppen ezért, amikor, és ezt az Országos Bírói Egyesület javaslatára hoztuk azt a törvényt, amely valójában egy az addigieknél sokkal megalapozottabb szakmai hátteret követelt meg a legfelsőbb bíróság, illetve aztán a kúria elnökétől. Tehát az nem egy, én emlékszem rá, hiszen akkor én voltam a közigazgatás és igazságügyi miniszter, Bakandás valóban az áldozata volt ennek a törvénynek, de ez nem egy személyes ad personam kiszúrás volt, hanem egész egyszerűen maga a bírói egyesület követelte azt, hogy ez egy olyan szakmai kritériumrendszer legyen, aminek akkor már Bak András, tulajdonképpen ha jól emlékszem, akkor nem felelt meg. De a lényeg az, hogy szerintem vitatkozni kell, persze, de nem tudunk más csinálni, hát a kétharmados többség az valóban azt a kockázatot is hordozza, hogy minden, amit mi 2010 és 14 között átalakítottunk, azt ők most visszaalakítsanak. Egyébként csak hadd utaljak arra, hogy miközben Andor ugye alkotmányos puccsal vádolják a Fidesz, de az új alaptörvénynek az a közjogi része, amely a kormányzati rendszerre, a kormány feladatára, a miniszterelnök státuszára vonatkozik, és a többi, és a többi, ezek gyakorlatilag egy az egyben lettek átemelve a 1990-es Antal-Tölgyesi Paktum, illetve az akkor ahhoz kötődő alkotmánymódosításokból, tehát közjogilag magyar állam intézményrendszerét nézve, leszámítva az ombudsmani hivatalt és annak a átalakítását, de tulajdonképpen a kormány, parlament, köztársasági elnök, bíróságok, kapcsolatrendszer az tulajdonképpen 90 óta többé-kevésbé kontinuus.
Én egy kísérteties ugyanúgy érvel Bak Andrással kapcsolatban, mint ahogy a mai bíróságok a kúria mai elnökével kapcsolatban érvelnek, hogy neki sincs meg a kúriai elnökséghez szükséges.
Igen, ez később azt hiszem módosít. Ha jól emlékszem, ugye nekem azért okoz emlékezetvesztés, hogy már többen megvádoltak engem, hogy milyen aljas ember vagyok, hogy én állandóan csak azt mondom, hogy én ekkor nem voltam, de én 5 évet kihagytam a magyar politikából, amit persze követtem újságíróként, amikor olvasóként, amikor Brüsszelben kint voltam, de azért ezek sokkal kevésbé vannak meg. Én a Lex Baka, vagy annak idején, azt tudom, hogy ez a kritériumrendszer ezt kötötte, később azt hiszem ezen enyhítettek, ezen a kritériumrendszeren most.
Mi lesz most az Európai Unióban, hogy nincs, aki botot dugjon a küllők közé?
Van azért elég. Tehát a tagállamok mindegyike, hát ha nem is akkora botot, mint Magyarország, de ilyen kis párcikákat, vagy kisebb-nagyobb botokat azért oda tesznek. A különbség abban van szerintem, hogy majdnem minden ország, majdnem minden kormány pontosan azonosítja, hogy melyek azok a nemzeti érdekek, amelyek esetén botot dug a küllők közé, akkor fogalmazunk így, és melyek azok az ügyek, amelyel viszont bizonyítja az uniós intézményeknek az egyébkénti elkötelezettségét az integráció előrehaladása érdekében. A magyar kormány annyiban volt speciális, hogy szerintem az utolsó 1-2 évre már gyakorlatilag nem azonosított olyan pontot, olyan együttműködési pontot a legnagyobb fájdalmamra, ahol egyébként szorosan együttműködött volna a bizottsággal, sőt a kommunikáció is már akadozott. És a kommunikáció megszűnése az mindig a sokkal rosszabb fejleményeknek az előszobája.
De ön hogy emlékszik, ez mitől borult meg? Volt egy időszak, amikor szóban nagyon élesen támadta Brüsszelt, de egyébként az együttműködés az gyakorlatilag zavartalan
ez
volt.
Ez 10 és 14 között.
És igen. Utána megszavazta.
Igen. Én ugye 14 novemberétől a barikád másik oldaláról láttam a dolgokat. Én azt láttam akkor, hogy tulajdonképpen volt egy személyes konfliktus Orbán Viktor és Jean-Claude Juncker között, a 14-ben hivatalba lépett bizottság elnöke között. Ez a csúcsjelölti rendszerrel függ össze. Ugye 2014-ben Angela Merkel javaslatára abban állapodtak meg az Európai Tanács tagjai, tehát az a tagállami állam és kormányfők, hogy aki az európai parlamenti választáson a legjobb eredményt éri el, amelyik pártcsalád, annak az úgynevezett Spitzenkandidátja, vagy csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság elnöke. Ez az Európai Néppárt volt, és az Európai Néppártnak Jean-Claude Juncker volt a listavezetője. Ezért az Európai Tanács Jean-Claude Junckert javasolta az Európai Bizottság élére, 2 ellenszavazattal, ugye itt nem konszenzusos döntéshozatal van a bizottsági elnök jelölt kiválasztásánál, hanem minősített többségi. A 2 ellenszavazat a brit miniszterelnöktől és a magyar miniszterelnöktől érkezett. A brit miniszterelnök más pártcsaládhoz tartozott, tehát...
Az világos.
Igen. A magyar miniszterelnök az Európai Néppárthoz. És ez egy sértődést okozott Jean-Claude Juncker és Orbán Viktor között. A magyar miniszterelnök olvasata ezzel kapcsolatban az, hogy Jean-Claude Juncker az egyik első beszédében már politikai bizottságként definiálta a bizottságot, és ez a szerződés szellemétől való eltérést jelenti. Szó, ami szó, ebben van igazsága a magyar miniszterelnöknek, mert a bizottság egy eredeti küldetését tekintve egy apolitikus, a szónak a pártpolitikai vagy ideológiai értelmében egy apolitikus intézmény kell, hogy legyen. Jean-Claude Juncker viszont egy kifejezetten föderalista irányvonalat akart megjeleníteni a bizottságban, de ez nem sikerült. Most innentől egy kicsit személyessé is vált, és én ezt magam is láttam, hiszen én voltam a két intézmény között a közvetítő, ha úgy tetszik, a magyar kormány és az Európai Bizottság között, még a informális közvetítő is voltam, és ez egy nagyon nehéz öt évet eredményezett nekem. Személyesen is, tehát politikailag is, de személyes életemben is nagyon nehezen értem meg, hogy nézze, ez, amikor egy mediátor olyan felek között mediál, akik nem akarják, hogy mediáljon nekik a mediátor. Ez egy nehéz helyzet volt, és de még mindig jobb helyzet volt szerintem, mint a 2019. december 1-én hivatalba lépett Ursula von der Leyen által vezetett bizottság, mert ez a két von der Leyen bizottság és a magyar kormány között most már kifejezetten rossz a viszony. 2022-ben még ki tudtuk tárgyalni az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést. 2023-ban szerintem az a döntés, miszerint az alapítványi egyetemeket kizárják az Erasmusból, a Horizont Európából, és az ezt követő tárgyalások, amikor nyilvánvalóvá vált számomra, ameddig én tárgyaltam, aztán Boka János egy idő után átadta ezeket a tárgyalásokat, de többre ő se jutott, nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Bizottság gyakorlatilag tárgyalásról tárgyalásra változtatja a feltételeket, és azért változtatja, mert nem akar megállapodni, onnantól kezdve ezek az utolsó kommunikációs csatornák is rendkívül beszűkültek.
Sima ügy a magyarországi uniós források hazahozatala most, hogy Brüsszel alakított kormányt, elnézést az olcsó megjegyzésére, kampányból vettem.
Ja, igen. Egyébként föl sem figyeltem rá, úgyhogy jó, hogy felhívta a figyelmemet rá. Nem, szerintem nem sima ügy. Egyrészt az ügy bonyolultsága miatt, hiszen itt azért az uniós forrásokat, hogyha nézzük, akkor alapvetően három területről kell beszélni. A kohéziós pénzek viszonylag sima ügy, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy meg kell feleltetni Magyarországot azoknak az elvárásoknak, amiket az Európai Bizottság megfogalmaz. Szerintem ez sem olyan egyszerű, politikailag, belpolitikailag, ez számos olyan érzékeny vitát nyithat ki, ami nem biztos, hogy a kormánynak, a jövendő kormánynak kellemes lesz, vagy akarja, hogy ezek megvívassanak. Másrészt azért sem sima ügy, mert az Erasmus Horizont Európa, tehát ez a közvetlen uniós forrásokhoz való hozzáférés tekintetében továbbra sem világos a kritériumrendszer, hogy mit akar az Európai Bizottság. Lehet, hogy azt akar, hogy megszüntesse általában ezt az alapítványi rendszert, ami szerintem egy hibás dolog lenne. És a harmadrészt pedig itt van a legégetőbb, ugye a helyreállítási alap pénzei, ahol 2026. augusztus végéig kell, hogy megvalósuljanak a beruházások, ahol már rövid az időkeret is, nagyon bonyolult feltétel, olyannyira bonyolult feltételrendszer van, hogy egy sor Európai Uniós tagállam szintén nem tud megfelelni ezeknek, pedig velük kapcsolatban még politikai kritika nem is hangzik el a bizottság részéről, vagyis szerintem politikai és technikai értelemben is egy nehéz időszakról van szó, és nehéz lesz ezeket megszerezni. De megszerezhető.
V4 helyreállhat. Fico, Tusk és Babis három muskétás egy vidám képpel várja Magyar Pétert, mint negyedik muskétást.
Igen, ezt látom, ezek alapján igen. A kérdés az, hogy milyen témák mentén. A V4-eknek egy olyan időszaka volt szerintem, amikor tényleg igazi szövetségként működött, ez a bevándorlás, a migráció kérdésköre. Ott volt, amikor PiS kormány volt Lengyelországban, Babis és Fico Csehországban, Szlovákiában, akkor volt több olyan lépés, ami valóban egy egységes szövetség benyomását keltette. Én nekem mindig az volt az érzésem, hogy a legjobb pillanataiban is a V4-ek együttműködés az egy ilyen muszáj együttműködés. Elsősorban a csehek részéről, kisebb mértékben a szlovákok részéről, a lengyelek pedig nekem mindig is úgy tűnik, hogy ők a V4-ek helyett valójában a weimari háromszögben azt szeretnék minél gyakrabban látni, ez ugye a francia-német-lengyel együttműködés, az ő álmuk azért valójában a weimari háromszög és nem a V4.
Ők vannak egy súlycsoportban, a franciák, a németek meg a lengyelek.
Úgy tekintik, hogy egy súlycsoportban vannak.
Tehát népességük meg gazdasági teljesítményük a lengyeleknek mondjuk kimagaslik.
A V4-es, igaz.
Lőrinc Viktória miniszterasszonynak és csapatának kell átadni a portfólióját? Ugye nem pontosan fedi.
Nem pontosan fedi. Ő vidékfejlesztés és területfejlesztés lesz, és nem tudom, mi lesz a közigazgatási résszel, az önkormányzatok, illetve a területi közigazgatás résszel. Senki nem jelentkezett még a hivatalba lépő új kormánytól, de az a törvény az átadás átvételről, amit annak idején még mi írtunk, én fogadtattam, mert ugye 2010-ben az úgy fogalmaz, hogy az eskütételt követően 3 napig rendelkezésre kell állnunk az átadás átvétel tekintetében, tehát én úgy gondolom, hogy ha letették az esküt, akkor valaki majd megkeres minket, és akkor lezajlik az átadás átvétel.
De ezt hogy kell csinálni? Folyamatban lévő ügyek, igen, lezárt ügyek, igen, papírok, kasszakulcs?
Igen. Én abban bizony, hogy egy baráti beszélgetés, végül is akárhogy is, de a kormányzati munka folyamatossága az ideológiai hivatartozástól tekintet nélkül mindenkinek az érdeke. Igen, tehát el kell mondani, hogy melyik a folyamatban lévő ügyek, milyen olyan problémák vannak, amik esetleg még ügyként nem jelentek meg, de a közeljövőben bejön, az best. Például, hogy más nem mondjak, ide ez megjelent már ügyként, csak nem tudjuk, milyen szélességű és milyen mélységű ügyként az azbest mérgezés. Nyilván erről tájékoztatnom kell a miniszterasszonyt, illetve az államtitkárokat, hogyha már ők is megvannak, és hát a tanácsokra szerintem nincs szükségük, hogy nem fognak kérni, de ha kérnek, akkor azt is természetesen.
A szolidaritási adó, ugye most, hogy az Alkotmánybíróság megint hozott egy döntést, ez adakta van, úgyhogy május 8-án az államháztartási hiány 91%-ánál tartunk.
Igen, hát ugye a szolidaritási hozzájárulás alapvetően a nemzetgazdasági minisztériumhoz tartozott eddig is, hiszen költségvetési kérdés volt, és a választás követően néhány önkormányzat bejelentette, hogy ő a maga részéről nem fizeti be, ami egyébként jogszabálysértés, hogy ezzel mit tesz majd a következő kormány, és általában a szolidaritási hozzájárulással mit tesz, ez a jövő nagy kérdése. A mi terveink ugye azok voltak, hogy 2027-től ezt fokozatosan átvezetjük a versenyképes járásokba, tehát ez lenne a tulajdonképpen a versenyképes járások finanszírozási módja, és így a befizető települések is egy jelentős részét visszakapnák az általuk befizetett összegnek fejlesztési célokra. Hogy mi a terve a Tisza kormánynak, azt nem tudom.
De az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakításának terve, amit elkezdtek néhány hónappal ezelőtt, az van olyan állapotban, hogy az folytathatónak tűnik, és van-e mögötte olyan önkormányzati konszenzus, hogy egy új kormány azt mondja, hogy ha ez már ki van tárgyalva, akkor megcsináljuk?
Én azt mondom, hogy igen, de hát én elfogult vagyok, mert én csináltam.
Tehát, a önkormányzatok majd megmondják, hogy tényleg így van-e?
Igen, a szövetségekkel végig tárgyaltuk, és készült egy jelentés, amit a kormány elfogadott egyébként, és amely nyilván a hivatalba lépő kormány számára is megismerhető, és elolvashatja, és ahhoz képest dönti el, hogy ezen a nyomvonalon alatt tovább, vagy más nyomvonalon megy.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.